Rádióegyetem. Mesétől a regényig. A katolikus példairodalom. Sárdi Margit előadása.
Kedves kollégák, az elmúlt alkalommal már a 17. században bódorogtunk, részben ugye a magasabb, művészibb színvonalú irodalomban, és megállapítottuk, hogy a reneszánsz szépprózának számos vívmánya csak lappangva rejtetten él tovább ezekben az irodalmi alkotásokban, illetve tovább él vígan, akár az egész szüzsé is, népkönyv jellegű kiadványokban, de hát ezek ugye meglehetősen igénytelenek, mind a művészi megvalósítás, mind a nyomdai kivitel szempontjából. A 17. század közepétől kezdve azonban egyre jobban lehet érezni, hogy az olvasóközönség bizony igényli a világi, epikus prózai olvasmányt, tehát valójában tényleg piaca lenne egy ilyen műfajnak, csak hát ugye egy akkora törés, hiátus állt be a műfaj történetében, hogy egyelőre nincs, ami kielégítse. Erre több lehetőség van, a mai alkalommal a magányos újítókat, elszigetelt kísérleteket fogjuk tárgyalni, de tulajdonképpen ez okozza azt, és a következőkben lehet, hogy talán még ma sikerül erről beszélni, hogy az emlékíró irodalom, főleg az önéletírások a bizonyos mértékig pótolják a regényt. És csak a 18. században, annak is inkább a második felében vesz nagyobb arányú lendületet a szép próza. Tehát a mai alkalommal először beszéljünk az elkésett kísérletekről, magányos újítókról. Mindnyájan Erdélyben működnek. Erdélynek a helyzete speciális. Tudják, hogy ez jobbára függetlennek tekinthető, mindenképpen függetlennek tekinthető az ország többi részéhez képest. Részben ugye a másikon vagy a királyi Magyarország, ugye Dunántúl nagyobbik része Észak-Magyarország, vagy a török Porta parancsolt az Alföld nagyobbik részén és a Dunántúl egy részén, az török hódoltság volt. Ehhez képest tulajdonképpen Erdély meglehetősen önálló, hiszen magyar fejedelemség, csak mégse nem önálló, mert számos ügyet, leginkább a külügyet nem nagyon intézheti önállóan. Pontosabban attól függ, hogy melyik időben, melyik fejedelem alatt. A század elején, a 17. századról beszélünk, az erdélyi fejedelmeknek a mozgástere még meglehetősen nagy. És meglehetősen nagy még a mozgástere Bethlen Gábornak, a fejedelemnek is, aki ugye 30-ban hal meg, és innentől kezdve azért az erdélyi fejedelmeknek a renoméja lejjebb-lejjebb száll. Tény, hogy a vezetői és diplomáciai képességeik sem érnek föl az elődökével, de Erdélynek a helyzete is megrendül, és a század végén, ugye a két apafinak a fejedelemsége idején, a fejedelemnek az önállósága már csak névleges. Erdélynek ezt az időszakát egy ilyen hanyatlás jellemzi, amit ők maguk is úgy neveznek meg, hogy tündérország. De a tündér nem azt jelenti, hogy csodálatos szépségű nő, de hát nem a mesés, gyönyörű jelzőt helyettesít itt a tündér, hanem azt, hogy tünékeny, változó, romló. Tehát amikor azt mondják, hogy Erdélyország tündérország, nem a szépségét dicsérik, hanem a gyors változását panaszolják. Mindazáltal azt kell mondanunk, hogy Erdély Magyarország többi részéhez képest mégis bizonyos mértékig jobb helyzetben van. A magyar kultúra, magyar nyelvű kultúra akadálytalanul tud fejlődni, és az életmód, az ízlés is lényegesen polgáriasabb elemeket mutat, mint másut, mert Erdélyben azért mégis számos nagyváros és elég jelentős polgárság él. És arról már beszéltünk, hogy a szép próza tulajdonképpen meglehetősen kötve van a polgárságnak az életformájához. Erdély a század második felében hát már eléggé harapófogóban érzi magát, mert az már világos erre az időre, hogy Magyarország az ütköző állam a nagyjából most már patthelyzetben lévő török birodalom és Habsburg császárság között. Magyarországnak ez kilátástalan helyzet, hiszen bármelyikhez csatlakozik, nem tudja az önállóságát kivívni, mert ezek patthelyzetben vannak. Eléggé kudarcos tehát a korszaknak a látásmódja. A politikusok keresik a megoldást Erdélyben is, hát egész Magyarországon ez az elképzelés, hogy vagy a töröknek a segítségével, vagy az osztrák kormányzat segítségével igyekeznek kivívni Magyarország önállóságát, mind a kettő lehetetlen. Erdélyben is ugyanez a két párt, hát most így mondom, hogy párt küzd egymással, a török párti és a Habsburg párti, vagy német párti oldal, ami mind a kettő igazából nem török barátságot vagy német barátságot, hanem függetlenségpártot jelent, csak más módon képzelik el ezt. A korszaknak a szokása szerint ezek így ligákat, rövid életű szövetségeket hoznak létre, csak az erdélyi politika nagyon gyorsan változik ebben a patthelyzetben, és ez az oka annak, hogy a központi kormányzat, és hát Apafi vagy Teleki Mihály a kancellár éppen abban az időben aktuális politikai elképzelése szerint valamelyik ugye mindig ellenségnek minősül, és a korszak politikai megoldása szerint a politikai elitnek az egyik fele mindig börtönben ül. De ha valaki rossz ütemben váltott, akár kétszer is. Tehát egyszer a török párt, egyszer a német párt ül a börtönben. Ezek mind magasan képzett, művelt emberek, nem csak azok, de mondjuk a többség az az, akiknek a börtönnek az unalma ellen valamilyen módon védekezni kellett. Tehát az egyéni sorsra talán kedvezőtlen volt, hogy börtönben ültek 2-4 évet, de az irodalomra nagyon kedvezően hatott. Ezek ott mind fordítottak, írtak imakönyvet, történetírói munkát, ezt, azt, amat. Hát ennek a 4 évnek nagyon sokat köszönhet az irodalom. A mi ma tárgyalt két szerzőnk is ott írta meg a maga művét. Az egyik Rozsnyai Dávid. Hát, hogy úgy mondjam, ő a kisértelmiség, közép szintű nemesi rétegből származik. Úgy szokták nevezni, hogy ő volt az utolsó török deák. Ebből a török deák igaz. A török deák az, hát, tolmács, diplomata, levelező, valami ilyen diplomáciai ügyintéző tisztséget jelent a korszakban. Tehát ő volt a török ügyek referense, na, mondjuk így. De nem ő volt az utolsó török deák, ő a fejedelmeknek, erdélyi fejedelemnek, az Apafi Mihálynak volt a török deákja, de volt török deákja még Rákóczinak is, tehát nem ő volt az utolsó. Ő sem kerülte el, tehát 1678 és 82 között ő is Görgényben, aztán Szamosújvárot raboskodott, és itt alkotta meg írói életművének a javát. Részben egy történelmi dokumentumgyűjteményt, Lött dolgok címmel, az mint történelmi munka nem olyan nagyon magas értékű, a benne foglalt dokumentumok, igen. Mi azért ismerjük mégis, mert a fejedelmek, erdélyi fejedelmekről lírai verseket írt bele. Tehát ő, mint lirikus, ebben a gyűjteményben mutatkozott be. De ami a mi számunkra fontosabb, itt készítette el Horologium Turcicum, török órák című gyűjteményét. Horologium Turcicum, török órák. Mindjárt mondom, hogy a cím honnan ered. A 17. század első évtizedei óta egész Európában és nálunk is rendkívül divatos volt Antonio Guevarának a erkölcsnevelő munkája. Guevara ugye úgy írja le a nevét, hogy Guevara, mint Che Guevara is, ahogy írta, csak ez Antonio. Ő egy Horologium Principum Fejedelmek serkentő órája című gyűjteményt állított össze, szintén ilyen erkölcsfilozófiai munkákból, vagy munkát írt vele tulajdonképpen. Ő a fejedelmeknek címezte meg, hogy hogyan kell egy jó fejedelemnek viselkednie. De általában a tükör, az óra, meg egyéb ilyen című munkák, ezek ilyen erkölcsnevelő munkák szoktak lenni. Ez nagyon divatos volt Magyarországon, és többen is megpróbálkoztak a fordításával, végül is a teljes művet Prágai András fordította le magyarra. Ez a mű így a fejedelmeknek szóló intéseknek az alapműfajává vált, de, és hát a divatjára jellemző, hogy a század második felében, amikor ilyen fejedelmeknek szóló intő munkát állít össze Rozsnyai, akkor még mindig ennek a címéhez folyamodik, hogy a műfajt megnevezze, és önmagának, vagy a művének ismertséget szerezzen. A forrása azonban más. Ő török deák, tehát a török irodalomnak az értő ismerője, és a török nyelvnek a beszélője. Török közvetítéssel ismerte meg a világirodalom egyik nagyon híres alapmunkáját, a Pancsatantrát. A Pancsatantra az azt jelenti, hogy öt rész, ami már azt jelenti, hogy az eredeti 12-14 részből álló indiai elbeszélés gyűjtemény egy kicsit lerövidült. Tehát a Pancsatantra a szanszkrit irodalomban önállósult így, egy korábbi indiai elbeszélés gyűjteményből, annak az öt részéből. Egész Ázsiában nagyon elterjedt és nagyon híres, mindenféle nyelvre lefordították, szírre, arabra, perzsára, peklevire, mindenre, ami közel és távol akadt. De mi nekünk az fontos, hogy 1494 táján perzsára fordította le Hussein Váiz. És ez is azért fontos, mert 1540-ben Ali Cselebi ezt fordítja le törökre. Annak már az a címe, hogy Királyok könyve, és ez az, amivel Rozsnyai találkozott, és amit rabságában és unalmában magyarra fordított. Ezt most egy picit lógva hagyjuk, és most mondom, hogy maga a Pancsatantra, mondom, a világirodalomnak az egyik legnevezetesebb alapműve, a 18. században fedezi föl a művelt nyugat, és fordítják franciára a 18. század folyamán. Tehát azt kell mondanunk, hogy ha Rozsnyai fordítása megjelent volna a nyomtatásban, akkor azt mondom, 100 évvel hamarabb fordult le magyarra, mint franciára. De nem vált ismerté, kéziratban maradt. Így aztán, amikor a tudományos érdeklődés megindult a Pancsatantra iránt, akkor a 18. század végén franciából kezdik el magyarra fordítani a történetet. Már rég nem tud senki Rozsnyainak a fordításáról. Maga a történet az elég szerényke. Voltak éppen beszélgetéseknek a tömege, ami akörül forogna, hogy az ifjú király elgondolta magában, hogy jó lenne ilyen tanulmányútra menni, tapasztalatot gyűjteni, utazni egy keveset. És a tanácsadói meghasonlanak, az egyik csoport azt mondja, hogy menjen, szerezzen tapasztalatot, a másik csoport azt mondja, hogy ne menjen, mert annak veszélyei vannak. De nem így beszélnek, mint hogy én most ezt mondtam, hanem keleti módra, példázatokkal, mesékkel. És nem egyszerű mesékkel, hanem úgy, mint hogy a keleti irodalomból önök ismerik, csiki-csuki mesékkel. Tudják, mint a Matrioska baba. Ezt önök ismerik az Ezer egy éjszakából, vagy másonnan. Valaki elmond egy példázatot, a példázatban valaki elmond egy példázatot, a példázatban valaki elmond egy példázatot. Ennél fogva, hogy először mindig be kell csukni a legközépsőt, utána a fölsőt, aztán még fölsőt. Hát elég nehéz lépést tartani vele, hogy éppen most ki beszél miről és mi mellett érvel. irtozatosan bonyolult narrációt teremt, hogy állandóan arra kell figyelni, hogy ezt a mesét ki mondja, milyen szemszögből és mi mellett érvel. Nem, minthogyha különösebb tétje lenne annak, hogy menjen a fejedelem, vagy ne menjen, mert igazából a benne elhangzó erkölcsi útmutatás az, ami az egésznek a lényege. Hát a mű fordítástörténeti és irodalomtörténeti értéke tehát nagyon nagy. Ami a stílusát illeti, lényegesen kevesebb dicsérő érvet találok rá. Az eredetije az ugye török nyelvű volt, de a korszakban a török nyelv nagyjából úgy volt, mint a miénk, hogy még nagyon, a török irodalmi nyelv nagyon fiatal volt, és a mintának tekintett perzsa irodalmat igyekezett utánozni úgy is, hogy az igazán művelt ember perzsa jövevényszavak tömegét használta. Nálunk latint. Ők meg perzsa jövevényszavakat használtak. Mindazáltal nem csak perzsa jövevényszavakkal van telezsúfolva a török eredeti, hanem a népnyelvként terjedő arabbal is. Rozsnyai pedig, ha mindegyiket ismerte, megpróbálta átültetni ezt a nyelvi sokszínűséget is, oly módon, hogy a magyar szövegét telezsúfolt a latin jövevényszavakkal, olyannyira, hogy a latinizmusaival a megértést komolyan veszélyezteti. Hát mutatok azért önöknek egy ilyet, hogy legyen fogalmuk róla. A király, Leonica Virtute, csak azaz ad animatus király szubeája studio az úti inkonvenienciákat, aki maga martirizálásával akarja inkább szubherensit nyugatni, mint sem puha dobzsaságával szubjektusit fogyatni. Mert az elsővel él a jó király holta után is, az utolsó mellett élvén meghalt a rossz. Na, ezt az utolsó mondatot legalább értettük. Az előtte levőkből tél túl talán valamit? Ami kijött, az egy nyelvi habarcs, egy igazán sikerületlen alkotás, ami annál is sajnálatosabb, mert Rozsnyai más műveiben bebizonyította, hogy gyönyörű magyarsággal tud írni. Hát ezt a fordítói próbálkozását nem tudjuk dicsérni. Amúgy is nagyon nehéz a stílusa a műnek, mert burjánzóan szóvirágos, keleti kifejezéssel fejezi ki önmagát, és ezt Rozsnyai úgy érzékeltette, hogy a Rimai által kidolgozott manierista stílust elevenítette föl. Egy kicsit már idejét múlt a korszakban, már rég a baroknak az ennél azért letisztultabb körmondataival írnak az írók, de ő az erkölcsnevelő munkáknak, annak a Gevora fordításnak a stílusával él, hogy a műfajnak a jellegét jobban megközelítse. Hát ez az eredménye, hogy így kijött, hát ez mondom, irodalomtörténetileg fontos, de olvasmányként még szakembernek is rendkívül nehéz és élvezhetetlen. Ami mégis menti, az tulajdonképpen az a csattanós szófűzés, ami fel-fel bukkan benne, és mutatja, hogy mire lett volna képes, hogyha erre felé veszi az irányt. Hát a tábori savanyú állapot mondja, tehát hogyha elmegy a király, akkor nehézségeket vesz magára. Azt mondja egy valaki, hogy a tábori kalamitás, a tábori összevisszaság a pokolnak kitött cégére, de hihető ennél többet koplalt, talán mélyebb sebekkel szórta a jajt, aki ezt oldalba döf is, azt mondja, hogy sőt, a pokol csak cégére a tábori savanyúságnak. Mert a tábori ember akkor tisztul, mikor fél, akkor szalad, mikor fut, ennék gyakran, de nincs mit, iszik többször, de kortyot, gyökönt, hull, kéls, álmot lát, ügecs, keres, szénács, fát, vérrel vásárol zsákmánt. Hát itt most a jobbik oldalát láttuk, tehát csattanós, rövid, versszerű A szentenciákat egész életében Rozsnyai nagyon szerette, ezt is telezsúfolta. Jó a túlnyomó többsége latin, de számos szépen csengő magyar nyelvű szentenciát is, verses szentenciát is fűzött hozzá, amik mentik. És tulajdonképpen az itt-ott benne felcsillanó humor is a jobbik oldala. Példázat következik. Azt hazudják, hogy egy szülőnek volt fukarok markánál szorosabb, oktondiak elméjénél szordidusabb, piszkosabb, egy kis kalibája. Ez a fukarok markánál szorosabb, ez azért nagyon szép szókép. Arra, hogy kicsi, hogy szűk kalibája. Abban együtt lakott magával egyidős gyermekded macskája. Tehát, hogyha az öreg nénivel egyidős volt a gyermekded macskája, akkor azért annyira gyermekded már nem volt. Nem, ugye, ez az eufémizmus. Koplalással hízott, kenyeret és húst nem látott, erejével gyűjtött izmosságával. Egy szép manierista szókép, vissza kell fejtenünk. Koplalással hízott, vagyis sovány, kenyeret, húst nem látott erejével, vagyis nem is izmos, nem is erős, gyűjtött izmosságával egyszer a szomszéd falára felmász, s látja, hogy a szomszéd macskája csak ingadozva is puffadt combjait alig bírja. Ez mondjuk a jobbik oldala volt tehát, tudja, ha akarja, a magyar nyelvnek a lehetőségeit kihasználni. Egyébként ugye ez a példázat, Ausgetippelt az a önök a kutyák dala meg a farkasok dala összeütközésével ismeri, hogy megkérdezte tőle, hogy ha macska vagy, nálamnál szebb, miért vagy? Dombos tomporádot vajon s kifutta fel, nyusztos gyapjaidat kipallérozta meg. Amaz feles mondja, én hol uram asztala alatt ülök, hol arról elrágott darabokkal bömbölök. De hát az ő sorsa sem volt könnyű, ő szolgaságban élt, az úr asztaláról leesett falatokat fogyasztotta. Na tehát ez a próbálkozás nagyon értékes, de íróilag kevés követhető erényt mutat föl. A másik szerző, aki itt a börtönben, és nagyjából ugyanazokban a börtönökben, Fogarason és Szamosújváron töltötte az idejét, az Haller János. Nagyon jó nevű család, ugye német eredetű, sokáig tartották is a kapcsolatot, még ez a generáció még tartotta a kapcsolatot a német országi rokonokkal. Nagyon gondosan nevelték a fiúkat. Haller Jánosnak a bátyja, a tragikus sorsú Haller Gábor volt a naplóíró, aki kifejezetten apafi hatalmi féltékenysége miatt veszítette életét a török táborban. Haller János maga magas hivatalokba jutott, fejedelmi tanácsos, Torda vármegyének a főispánja. Ő sem kerülhette el, hogy 78 és 82 között ő is egy jó időt eltöltsön a börtönben. Itt két munkát alkotott meg ő is, egy vallásos elmélkedést, Pajzs, a békességes tűrésnek Pajzsa címmel. Ezt kiszabadulásakor 82-ben Csíksomlyon ki is adatta nyomtatásban. A másik fordítás az tényleg csak unalmában csinált, amikor már majd elpusztult az unalomtól. Úgy néz ki, hogy ha ő tényleg tudva, akarva akart volna lefordítani egy művet, akkor egy másikat választott volna. De mikor értement az őrség és fogságba vetette őt, valószínűleg fölkapta a legelsőt, vagy mit tudom én, az volt az éjjeli szekrény, nem tudom, valami egészen véletlenül zsebre tette. És ez volt nála, amit lefordítson, egy kolligátum, tehát három műnek az egybekötött együttese, ami még a 15.-16. század fordulóján németül jelent meg. És az is csonka volt már. Tehát egy elég elavult és elég silány egy példány. Na de ez volt nála. Az a három mű, amit tartalmazott, az a Nagy Sándor történet, annak a pseudokallisztenésznek a Nagy Sándor története, amiről a múlt alkalmak egyikén beszéltem, Az utolsó, az egy trója história, középkorban volt divatos az is, 13. századi munka, Guido da Columnának a trója históriája. A középső, az meg a Gesta Romanorum, ami szintén 13. századi, beszéltünk róla eleget. Tehát mindegyik középkori, mindegyik nagyon régi, mindegyik nagyon elavult. Hát úgy látszik, hogy ez fért bele a zsebébe, mikor útnak kellett válnia. Nem is törődött vele aztán, amikor kiszabadult a vallásos fordítását, azt azonnal kiadta. Ezzel nem törődött, egészen addig, ameddig vissza nem vonult már mindenféle politikai cselekvéstől. 95-ben végül ezt is sajtó alá, már akkor rájött, sajtó alá rendezte és kiadta. Most azt kell mondanom, hogy igazából már réges-rég elavult mind a három. Mégsem egyforma lett a sorsuk. Ja, mivel hogy kiadta mind a hármat, azt mondom, ami címmel kiadta, az hármas história volt. Ezt azért mondom, mert tulajdonképpen valamennyi mai leírás hármas históriának írja a művet, ami 95-ben ugye Kolozsvárt megjelent, de az eredeti címlapon história áll. Na, ezt tudniuk kell. Oké. Szóval igazából mind a három reménytelenül elavult. Mégsem lett egyforma a sorsuk, a két lovagregény az azonnal a feledésbe merült. A Gesta Romanorum fordítás azonban úgy látszik hézagot pótolt, hézagot töltött be. Önök tudják, hogy a Gesta Romanorum nagyon népszerű volt a mi közönségünk között, de nem volt önálló magyar fordítása. A darabjai, azok 100 helyen megvannak, de együttesen sehol nem voltak meg magyarul. Latinul megvoltak a gyűjtemények Magyarországon, magyarul nem volt meg sehol. És úgy néz ki, hogy ennek a korszaknak a közönsége a kisepikában volt kiművelt, majd látni fogják, hogy a 18. században is a kisepika jobban vonzza a közönségünket, mint a nagyepika. Annak nincsen nálunk, prózai nagyepikának nincs hagyománya. A kisepikának van. Tehát a mi közönségünk a kisepikára volt fogékony. A Gesta Romanorum fordításnak hatalmas az utóélete. Számos ízben adják még ki. Még ebben a században is születik még egy kiadása. A 18. században 4 kiadása van még. És a 19. században is folytatódik ez a diadalmenet, de már a Ponyva területén. Tehát Ponyván újra és újra kiadják a Gesta Romanorumot, amikor hát a lovagregényekről már senki nem tud. A 19. századi ponyvai irodalmi kiadások pedig azért fontosak nekünk, mert a fiatal Mikszát ezekből nagyon sokat olvasott, és a Gesta Romanorumot is. Úgy látszik, fiatal és fogékony korában nagyon elolvashatta, mert novelláiban és regényeiben a Gesta Romanorum témái, szüzséi visszatérnek. Számosan, több tucat novellája használja föl a Gesta Romanorum szüzséket. A történetek maguk olyanok, amiket önök már réges-rég ismernek, vagy a középkori példairodalomból, vagy a barokkban újjáéledő példairodalomból. Hát a kódexirodalmunkban a 16. század legelején, ugye az ott a kódexirodalmunknak a fénykora, ez a példázat az utolsó ítélet félelméről, ez többször is előfordult. Volt egy király, akinek olyan végzése volt, hogy akinek meg kellene halni, reggel napfeljöveteli előtt az ajtaja elejébe mennének, fekete köntösbe öltöznének, és trombitálván ott neki azután vitnének az ítéletre. Ezt tudni kell előre, noha a történet maga nem erről szól. Arról szól, hogy nagy vacsora ünnep volt az udvarban, de a király eléggé szomorú volt, amelyet látván a vendégek nem mertek szólani, hanem a király öccsét kérték, tudakozza meg a királytól, hogy mi lehessen oka bánatjának. Meg is kérdezte, mire a király azt mondta, menj házadhoz, holnap erre megfelelek. És ő, mikor hazament a házához, akkor meghagyta a király a trombitásainak, hogy úgy, ahogy a halálra ítélteknek szoktak, menjenek a háza elé, fújják meg, öltözzenek feketébe. Hát a király öccse tudta, hogy neki most már annyi. Tehát szomorkodott, a király pedig, mikor már a gödör mellett ül a székén, akkor, ja, még ennél is kegyetlenebb, de most a részleteket hagyjuk el, akkor mondja meg neki, na jó, mondom. Jó, egy nagy gödör fölé állít egy széket. A székbe mezítelen ülteti az öccsét. Hegyes tört függesztenek fel, szintén a feje aránt igen gyenge cérnaszára. Felette elől, hátul és kétfelől melléje négy embert kivont éles karddal, és asztalt terített a király az öccsének, és mondja, hogy hát egyél, igyál és mulassál. Mire az öccse természetesen azt mondja, hogy mulathassak, amikor látom magam alatt a gödröt, fejem felett a kardot, körül-körül a mesztelen szabjával álló hóhérokat, hát hogy gyönyörködhetném benne, kinek mond a király, hát én is ilyen romlandó állapotban vagyok. A romlandó szék a test, amelyben az én életem helyeztetett, alattam lévén a pokolbeli mélységes gödör, Istennek ítéleti fejem felett áll, nem tudván mikor választja el lelkemet a testemtől, előttem éles fegyverrel áll a halál, aki senkinek sem szokott kedvezni, stb. Stb. Ez ugyanaz a középkori típus, mint amit annak idején megbeszéltünk, hogy mindennek megvan a jelentősége, mindennek megvan a maga jelentése a transzcendens szférában is. Na hát ez is ugyanezt a típust ismétli még most is. Ami hát a szövegezés, tehát az irodalmi megvalósulását a történeteknek illeti, lehet, hogy kifejtettebb, mint a középkori változatok, de ugyanakkor hosszadalmas és lassú. Ami viszont erénye, hogy ellentétben Rozsnyai szövegével, ez világos, tiszta magyarsággal íródott, aranyért nem találnak benne latin szavakat, már-már purista módon magyar jellegű. Ő ezt egyébként az előszóban meg is le is szögezte, hogy ő tudva és akarva csak magyar szavakat akar használni, mert biztos benne, hogy a magyar nyelv eléggé ki van művelve ahhoz, hogy magyarul is kifejezhessenek rajta mindent. Ugyanakkor azt kell látnunk, hogy a nyelve ezzel a gyönyörű, tiszta magyarságával együtt is sótlan és lapos. A Rozsnyai az élvezhetetlen volt, de egy virágos és képszerű nyelv volt. Ez korrekt nyelv, de élvezhetetlenül egyszerűsi lapos. Van egy híres története, ami aztán a folklórban is ezerszer visszatér. Biztos önök is ismerik. Volt egy vitéz, ki a királya ellen nagyot vétett, és embereket küld a király elé, hogy kegyelmet nyerjenek neki. A király végül is megígéri, hogy megbocsát neki ilyen feltétellel, hogy menjen a lovag az udvarába, vagy a vitéz, de úgy, hogy egyszer, mint lovon is, gyalog is járjon, hogy a legjobbik barátját vigye magával, és a legnagyobb ellenségét, és azt, akit leginkább szeret. Hát ez eléggé az okos katica típusra hajaz, ahogy önök ismerik, hogy jöjjön is, meg ne is, hozzon is, meg ne is. Hát ő is ezt megtette. Egy borjúnak a lábait rakja egy zsákba, és viszi magával a feleségét, meg a kutyáját, oly módon, hogy meg a kisfiát is, bocsánat, hogy egyik lábát a vizsla hátára tötte, és így ugrándozott be fél lábon a király elé, amiből ugye kiderült, hogy gyalog is jött, meg nem is. A legjobb barátja a kutya, aki tűrt minden bántást és rossz bánásmódot, akit legjobban szeret, az a gyermeke, és a legnagyobb ellensége az a felesége, aki, mikor hűségét megpróbálva ugye pofon csapja, akkor azonnal azt mondja, hogy most ölt meg a férjem, íme egy embert, itt vannak a holtteste a zsákban ebben, amit magunkkal hoztunk, akit a férjem megölt. de mikor kicsomagolják a zsákot, tehát akkor ugye nyilvánvaló, hogy egy borjúnak a darabjai vannak benne, tehát kiderült, hogy a feleség a legnagyobb ellensége. A történet aztán szintén a folklórban is nagyon sokszor visszatér. Ő éppen úgy értelmezésekkel együtt adja ezeket a történeteket, mint ahogy a Gesta Romanorum családfáján tudják, a egy ágat kivéve a többi mind értelmezésekkel együtt adta. És hát ugyanúgy, mint ahogy a középkorban is láttuk, némelyik értelmezés bizony eléggé nyakatekert módon van ráakasztva a történetre. Ezt noha Haller maga fogalmazta ezeket az értelmezéseket, mindazáltal nem annyira sikerül ezeket az értelmezéseket megfogalmaznia. Még hozzátartozik a dologhoz, hogy ez a nyomtatvány, amiből ő fordított, csonka volt. Tehát lapok szakadtak ki belőle. És emiatt néhány történetnek nem volt meg a befejezése, mégpedig a végén a legregényesebb történeteknek, ugye hosszú, regényszerű történések voltak ezek, azoknak nincs meg a befejezése, és ezt Haller befejezte a maga gusztusa szerint, ahogy jónak látta, és emiatt egy világirodalmi újdonság keletkezett, egy olyan új ága a történeteknek, ami másutt ennek a szüzsének az életében ismeretlen, mert hiszen a többiek azok más epikumot tartalmaznak. Számos történetét önök is ismerik, már korábban sokszor emlegettük ezt a történetet, hogy kiálmodta a legszebbet, nem ez a címe itt az a címe, hogy vigyázni kell az ördög mesterségére, de a szüzsé ugyanaz, hogy hárman indultak meg egy társaságban, és minden úti költségek csak egy cipó volt, és amikor megszálltak, akkor elgondolták, hogy ha három felé osztják, akkor mind a három éhesen marad, tehát feküdjenek le, és amelyik szebb álmot lát, legyen azé a cipó. Erre nézve elalusznak, ezt idéztem, nem én mondtam, és amelyik ilyen tanácsot adott a többinek felkél, a cipót mind megeszi, és hát amikor hozzáfognak, hogy mindenki elmesélje, hogy mit látott, akkor a régi mód szerint ugye az egyik álmodó az a mennyben járt, a másik álmodó a pokolban járt, tehát a transzcendens világnak a teljességét bemutatják neki, ő pedig hát azzal védekezik. Én nekem úgy tetszett, mintha egy angyal jött volna mellém, aki megmutatott benneteket az égben igen nagy boldogságban, és a pokolban nagyon nagy szenvedésben. Szánakozván rajtad, ezek így lévén az angyal nékem azt mondta, edd meg a cipót, mert sem engem, sem társaidat többé nem fogod látni. Én engedelmes lévén az angyal szavainak elköltöttem a cipót. Ez ugye a későbbiekben a ravaszkodás felé fog irányt venni a folklórban. Benne van a történet a három jó tanácsról, amit önök szintén a meséből ismerhetnek, tehát a áruhában járó király valakitől három tanácsot kap vagy vesz, bizonyos helyeken vásárolja valóban a tanácsot, és mind a három tanács az életét menti meg bizonyos időpontokban. Most majdnem mindegy, hogy milyen tanácsot kapott, a lényeg, hogy a pénzen vett vagy kapott jó tanács, az valóban az életét menti meg a maga helyén. Nem tudom, hogy vajon ezzel a mesével találkoztak-e, ez is megvan a folklórban. Tehát a Gesta Romanorum egyik útja a folklór, vagy a Haller-féle Gesta Romanorum egyik útja a folklorizálódás felé megy, és a népmesékbe szivárog át, ezekben találkozunk újra velük. A másik fejlődési ága, vagy további útja, az az irodalom felé vezet. Különböző 19. századi, 20. század elejé novellaszerzők alaposan kiaknázták ezt a történet, ezt a szüzsé kincset. Számos történetük Móránál, Tömörkénynél olykor, Móránál jóval több, Tömörkénynél tér vissza, Gárdonyinál is fölbukkan, tehát a novella irodalom az jelentősen fölhasználta ezt. Mikszát az egyik történetet regény céljára is felhasználta. A történet az egy bagdadi és egy egyiptomi vitézről szól. Maga a történet az a keresztes hadjáratokkal érkezett be Európába, és egy hihetetlenül mély barátságról szól. A két barát egymással levelezett Egyiptomból Bagdadba, végül az egyik, én most már kék mindegy, hogy melyik, egyik meglátogatta a másikat, és nagyon sok szépségben volt ott része. Többek között megismerte a barátjának a nevelt lányát is, aki szép volt, gazdag volt, minden, amit akarnak, és hát igen, megtetszett neki, és mikor a barátja azt mondta neki, hogy itt az egész vagyonom, birodalmam, amit csak akarsz, kérjél tőlem, tied, hát akkor a lányt kérte, amit hát a barátja nem akart megtagadni tőle, odaadta neki, de bizony fájó szívvel. Hazavitte a vitéz a lány, most itt most vitézről van szó, ne törődjenek vele mások kereskedőkről, vagy akármikről, mindegy. Ám, mint kiderült, a lány voltaképpen csak a kíváncsiság és az újdonság, és talán némiképpen a hiúság miatt jött el vele, valójában azt a férfit szerette, aki mellett nevelkedett, így aztán megőrzi a barát szépen érintetlenül a kis leánkát. Ezen közben az eredeti vitéz, aki a leánkát fölnevelte, bánatában eleped, a dolgait elhanyagolja, a vagyonát elveszti, minden rosszul sül ki neki, végül kitalálja, hogy hát nagyon szégyeli magát, de most mégis elmenne a barátjához ő, és kérne tőle valami annyicskát, hogy megélhessen legalább. Gondolja, hogy hát ő is neki adta a lányt teljes hozományával együtt, tehát annyit biztos ad neki a barátja. Ám de neki minden rosszul sül el, amikor abba a városba megérkezik, akkor se perc alatt olyan helyzetbe kerül, hogy őt vádolják egy gyilkosságnak az elkövetésével. És már akkor azt gondolja, hogy neki már úgyis mindegy, nem is tiltakozik. Jó van, na, akasszák föl, legalább vége lesz ennek az egésznek. Ám de amikor a vesztőhelyen már éppen azon vannak, hogy tényleg fölakasszák őt, akkor megjelenik a tömegben a barátja, és azt mondja, hogy ne végezzétek ki, mert én követtem el a gyilkosságot. Hát már két ember van erre, ez nem jön össze ez a dolog, ez semmi. A harmadik meg az, aki tényleg meggyilkolta azt az embert, az is jelentkezik, hogy őt úgy meghatotta, hogy ez a két ember egymást akarja így védeni, hogy ő most már bevallja, hogy valójában ő követte el ezt a gyilkosságot. Már hárman vannak. Na végül ugye hát kiderül, hogy mi volt az igazság, de ezt a nagy önfeláldozást látva a valódi gyilkosnak is megkegyelmeznek. Minden el van boronálva, a lány férjhez megy az eredeti nevelőjéhez, a barátság érintetlen és szent. Ezt a történetet használja föl Mikszát a Galamba kalitkában című regényének a megírására. A Galamba kalitkában azonban kettős mű. Először megírja ezt a történetet úgy, ahogy itt találta, csak éppen a helyszínt helyezi át, meg az időt. Tehát az ő nála ez a reneszánsz Itáliában történik. Valószínűleg ez volt az utolsó idő, amikor még ilyen nagy, önfeláldozó barátságoknak a létezését Mikszát el tudta képzelni. Tehát a barátságnak még nagy értéke és nimbusza volt. Nagyjából ugyanígy megírja az egész történetet, csak regényes formában. És akkor hozzákezd ahhoz, hogy megírja Mikszát ennek a modern változatát is, a 19. század második felébe helyezve, barátokról, akikről kiderül, hogy ott csapják be egymást, ahol érik, lánnyal, aki mind a kettőt megcsalja, és mind a kettőt kihasználja, végül mind az összes sors végül is valamilyen módon csúfol és tragikusan végződik, és levonja Mikszát a következtetést, hogy a mikorunk ilyen viszonylatokat termelt ki, és ilyen egyéniségeket termelt ki, hogy a régi népek azok az életüket adták egymásért, itt pedig az emberek egymást pusztítják, és egymást rontják. Tehát Mikszát, mint látták, alaposan kihasználta ezt az anyagot, és ez igazából az egyik legnagyobb szolgálata Hallernek, Haller fordításának, hogy óriási szüzsi anyagot biztosított a 19. század írói számára. Hát ez már a 17. századnak a leglegvége volt, amikor Haller műve megjelent, ugye 1695-ben, és a 18. században azért Európa és Magyarország szellemi légköre erősen megváltozott. A 18. század az már a békeidő volt, és számos nagyon jelentős változást hozott mind Európa, mind Magyarország életében, amelyek egy felvirágzást létrehozhattak. Az egyik ilyen tényező, hogy nagyobb területet népesítenek be az emberek a 18. században, mint korábban. Ennek egyik oka, hogy a modernebb termelési módoknak a segítségével a hegyvidékek is kezdenek benépesülni. A másik összetevő, hogy kiűzték Európa területéről, vagy erősen visszaszorították a hódítókat, tehát Magyarországról és a Balkánról a törököt szorítják vissza, Oroszországban a török-tatár foglalást szorítják vissza, tehát a keresztény Európa területe megnő. Ennek következtében és a gazdasági megoldásoknak a következtében ugye megnőtt a területeknek az eltartó képessége, a lélekszám nagyon megnőtt. Európában volt egy nagy hullámvölgy a demográfiában, a 13. századi lélekszámot csak a 17. századi lépte túl, és utána egyetlen évszázad alatt Európa lakossága megkettőződött. Tehát a 18. században Európa lakossága nagyon megnő. A népsűrűség is természetesen vele, tehát különösen Magyarországon, ahol a népsűrűség megduplázódik. Persze nagyon szórtak az adatok, mert hát ugye a legsűrűbben lakott vidék nálunk Nyugat-Magyarország, ott 40 a népsűrűség, de Békésben csak 20 közelében jár, és természetesen vannak egészen néptelen vidékek, hegyvidékek, Kárpátok, meg mit tudom én, ahol majdnem lakatlannak tekinthető. Bár szintén nagyon szórt jelenség, de azért a 18. században nagyobb a létbiztonság, mint korábban valaha. Nincsenek már nagy pusztító háborúk, nincsenek nagy éhiség, járványok, mert a növények kiegyensúlyozódnak. Bekerültek a termelésbe a kapás növények. A krumpli meg a kukorica. És eddig ugye csupán gabonából tudtak népélelmezést csinálni. A 18. században nem mondom, hogy nagyon könnyen, a kukoricát azt, hogy is mondjam, csak állami rendeletre azt vetették. Az elő volt írva, hogy vetni kell, nem túl sokat, de vetni kell. A krumplival nehezebben barátkoztak meg a népek. Tudják, az ott le kellett küzdeni, hogy részben ezeket kapálni kell. A gabonát legalább nem kellett kapálni. A kapálás nem egy olyan kényelmes munka. Hát azt azért ugye több gond, több vesződtség, és ráadásul a krumplinak a feldolgozása is nehéz, nem beszélve a bogyójáról, amit még nem felejtették el az emberek, az mérgező. Tehát, hogy az nagyon veszélyes volt. Tehát summa-summarum a krumplival egy kicsit nehezebben barátkoznak meg, de azért a 18. század végén már az is jelen van az étkezésben, és hát ez nagyon szerencsésen kiegyensúlyozza a gabonatermelést, mert ha az egyik nem, a másik megterem még, tehát hogyha a gabonából kevés terem, a krumpliból még mindig lehet jó a termés. Tehát az éhség, mint halálok is jelentősen visszaszorul. Mint hogy béke van ebben a században, a gazdasági társadalmi viszonyok is stabilak. Köszönhetően azért ugye a gondolkodás, az államszervezet fejlődésének, mind a közigazgatás, mind a jogszolgálat, és ennek következtében a bűnüldözés is jelentősen javul. Mindezeknek a következtében az átlag életkor Európában 25-ről a 18. század végére 35-re emelkedik. Ez átlag életkor. Hogyha egy átlag életkor 10 évet emelkedik, az hihetetlenül nagy változás. Ennek két összetevője van. Részben kisebb a gyermekhalandóság, mint korábban. Részben pedig hosszabb a felnőtt életszakasz, tehát a születéskor várható élettartam is nagyon megnő. Hát ennek a civilizációs változások, közegészségügy, orvostudomány terjedése volt az oka. Summa summarum, ha egy gyermek megszületik, most nagyobb valószínűséggel marad életben, mint korábban, és hosszabb felnőtt életszakaszt fog megélni. És ez, most ezt úgy mondom, ahogy ma visszatekintve megállapítjuk, a korszakban természetesen nem így gondolták meg, meg eszükbe sem jutott így nevezni, a társadalom számára a gyermekkel való foglalkozás rentábilissé válik. A társadalom számára már nem mindegy, hogy hogyan nevelődik föl a gyermek, kiveszik a családból a gyermek neveltetését, és állami feladattá teszik. Megszületik a közoktatás. Hát ezt önök tudják, 1777 Ratio Educationis, ezt tanulták. Vagy ha nem, legtöbbjüknek tanári diplomájuk lesz, úgyis meg kell tanulniuk egyszer. Summa summarum, tehát az iskola szervezi a fiatalság oktatását, neveltetését és életét. Zárójel. Most születik meg az, amit most gyermekkornak nevezünk. Eddig a gyermek nem szigetelődött el a társadalom egészétől. Minden nyilvánosan zajlott, a gyermek az életfolyamatoknak is részese volt. Nem volt szüksége szexuális felvilágosításra, mert mindent látott. Most azonban, hogy a gyermeket beviszik kollégiumokba és iskolákba, elszigetelődik a társadalomtól, megszületik a gyermeki ártatlanság fogalma. Eddig nem volt, most van, mert a gyerek tényleg nem tud egy csomó mindent mostantól kezdve, és csinált az embernek magának problémát különböző témákból, a felvilágosításból. A korszak még nem a szexuális felvilágosítás probléma körével küzd, hanem azzal, hogy hogyan magyarázzák meg a gyereknek, hogyha őt az iskolában mindig isteni törvényekre, meg mit tudom én, erkölcsre, meg egyébre tanították, hogy mégis mennyi rossz van a társadalomban. Tehát a gyermekeknek írott könyvek a 18. század felében komolyan küzdenek ezzel, hogy hogy mondjuk meg a gyermeknek, hogy a társadalom mégis úgy vacak, ahogy van. Zárójel bezárva. Na, csak ennyit a gyermekeknek az életéről. Summa summarum. Nagyon fontos szerepet tölt be az erkölcsnevelés ennél fogva, a pedagógia, mint tudomány születik meg, és amire eddig még csak nagyon szerény kezdeményezések voltak, az illemtan, a polgári egymás mellettérés szabályrendszere. Kialakul a társadalom polgári felépítményrendszere úgy, ahogy még ma is nagyjában egészében azzal élünk. A korábbi nemzetség típusú nagy család helyébe, ami ugye az összes rokonokat, unokatestvéreket is magába foglalta, kialakul a nukleáris családmodell, amiben csak a szülők meg a hozzájuk tartozó gyermekek élnek, ám ezt a kapcsolatot immár érzelmek tartják össze. Ugye a korábbi kapcsolatnak a lényege a gazdasági közösség volt, a mostaninak érzelem. Terjed az írástudás, a közoktatásnak, magasabb civilizációs szintnek, mindenfélének köszönhetően az írástudás terjed, horizontálisan is, tehát ugyanabban a társadalmi rétegben is, ahol eddig csak a férfiak tudtak írni, most a nők is írnak már, ez a középnemesség és a polgárság rétege, és vertikálisan is, tehát egyre alacsonyabb társadalmi rétegek írnak. Eddig is esetleg tudtak olvasni, de most írni is kezdenek tudni. Tehát a 18. században jelenik meg nálunk a népi, a paraszti írásbeliség. Változik a természethez való viszony. Egy kicsit majd a romantikát előlegezi, mind a természethez való viszonynak a kérdésében a korszaknak a felfogása. Hát fölfedezik, hogy van természet, noha egy kicsit azért megszépítve, meg megszelidítve, meg egy kicsit civilizálva, de azért már úgy észreveszik, hogy van fű a lábuk alatt, és susogó lombok a fejük fölött. Noha tudjuk, hogy ez igazából sokszor elég szimpadias, ahogy ezt elképzelték. Ugye a nagy klasszikus példa, hogy mindenki vissza akar menni a természetbe, Mária Antoinette is Trianon mellett csinált magának egy kis majorságot, és azt játszott, hogy ő a majorosné, a férje a király, meg a majoros. Hát játszotta ám persze egy szép kicsi krinolinban, meg sejem cipőcskében, mert azt a füvet manikürollóval manikűrözték meg minden egyes nap, és nehogy azt higgyék, hogy azok a báránykák ottan a maguk bárányi mi voltában ugrándoznak, azokat szépen megfésülték, megfüröztötték és beillatosították minden nap, és biztosan masnét is kötöttek a nyakukba. Az a természet, amit ők maguk körül szeretnek, még nem az érintetlen valódi természet, de kinyílnak mégis a természetre, hogy a század végén majd a szentimentalizmus tényleg fölfedezze. A népiesség is most pendül meg. Fölfedezik a népet, mint kultúrahordozót. Még nem vagyunk ott, ahol a romantika lesz, ahol a nép az az ősi kultúra hordozója, az igazi kultúra hordozója lesz, de valamit már észrevesznek abból, hogy az egy speciális, de nagyon érdekes kultúra. Faludi Ferenc, mi nálunk jegyzőkönyvecskével jár a nép között, és összeírja azokat a szépen illő társigéket, ahogy ő fölírta a jegyzőkönyvébe, amit a parasztságtól hallott, és megtetszett neki, és ezt alkalmazta is a maga műveiben. Ami azonban a még fontosabb a számunkra, hogy nagy a változás a boldogság filozófiában, tehát abban, hogy az embernek mi a hivatása a Földön. A korábbi időszak teljes egészében csak az égire, a túlvilágra való irányultságot tekintette célnak, ugye az egész barokk erről szólt, a túlvilágra való készülésről. Ebben az időben azonban az égi és a földi boldogulás összehangolása válik központi feladattá az erkölcsnevelés és az egyházi nevelés számára. Az egyház kénytelen megalkudni ezzel a helyzettel, és az egyházi írók már csak arra törekszenek, hogy a földi érvényesülés engedélyezése mellett a vallási előírásoknak a megtartását is, a kettőnek az összehangolását tűzzék ki célul. Ugyanebben az időben nagy barokk eszmények elvesztik a hitelüket, a felépítmény, ez a kulturális felépítménye a társadalomnak szekularizálódik, visszaszorul belőle az egyház. Megszületik a vallástól független tudomány, művészet, irodalom és erkölcs. Ez fontos tényező, a korszakban kialakul a felekezettől független állampolgári erkölcsnek a fogalma, tehát kialakul a polgári egymás mellett élés, a kulturált társas életnek a szabályrendszere. Tulajdonképpen az történt, hogy az államérdek megkívánta a vallási türelmet. Volt a Habsburgoknak itt Bécsben egy állami főideológusuk, Samuel Pufendorf, aki kifejezetten leírta fehéren feketével, hogy az államérdeknek árt, ha munkás életet élő dolgos embereknek a tömegét, azért mert más felekezethez tartozik, az állam jogaiban csorbítja és az életüket megnehezíti. Tehát az államérdeket immár azt szolgálta, hogy türelmesek legyenek más felekezeteknek a képviselőivel, mert a társadalmi érdek felülírta az egyházi eszményt. Mindezek az irodalomban is megmutatkoznak, ezek a változások, és a következő szerzők, akikről beszélünk, ennek a változásnak a nyomait mutatják. Most először mondom a folyamatot, és aztán beszélek róla részletesen. Az egyik a laicizálódásnak a folyamata, tehát az egyházi erkölcsnevelő irodalomnak az elvilágiasodása. Erre fogom hozni Pápai Párizs Ferenc is ilyen jellegű életművet hagyott átra, de én Taksonyi Jánost fogom hozni. A másik jelenség pedig, hogy az erkölcsnevelő irodalom epikusabb, cselekményesebb lesz, és ezzel világi olvasmánnyá válik. Erre nézve Bot Pétert fogom példának hozni. Az első folyamattal foglalkozunk most, hogy az egyházi irodalom laicizálódik, tehát az egyházi erkölcsnevelő irodalom, amire az elmúlt alkalommal Marosvásárhelyi Ferencet hoztam például, az elvilágiasodik. Az erkölcsnevelésnek ez a jellege az pápai Páris Ferencnek az életművében is ott van, aki egy egész műsorozatot szentelt ennek a kérdésnek, ez a Pax sorozat, 5 kötetet jelentetett meg belőle, ebből egy, a Pax Corporis, az igazából orvostudományi munka, az első ilyen orvos a családban munka magyar nyelven, de a többi 4, az a Pax Aulé, az udvar békéje, tehát az udvarban élő embereknek, nemeseknek a lelki békéjét akarja megteremteni. És hát aztán ugyanilyen módon más könyveket is írt még ebben a sorozatban. Ezek mind a világi embereknek a világi életére adnak tanácsokat, hogyan éljenek, hogy a világi pályafutás összeegyeztethető maradjon számukra az egyházi eszményekkel. De valójában Taksonyi Jánoshoz akartam kiukadni. Ugye a pápai Páris Ferenc református volt Erdélyben. Taksonyi János katolikus, sőt jezsuita Nyugat-Magyarországon. Elismert hitszónoka a 18. század első évtizedeinek, nagyon nevezetes. Sok helyen szolgált is egyébként a jezsuita rend, törekedett arra, hogy tapasztalatot szerezzenek a tagjai, és ő nagy ismertségre tett szert, fordítóként is működött. Egész hitszónoki munkásságának a tulajdonképpen a summázata Győrben 1740-ben és 43-ban 2 kötetben kiadott munkája, az emberek erkölcseinek és az Isten igazságának tükörei, röviden csak tüköröknek szoktuk emlegetni, hogy a hosszú barokk címet lerövidítsük. Ez igazából Marosvásárhelyi Gergely példa fordításának az örököse, tehát tulajdonképpen a katolikus példairodalomnak az utolsó nagy összegzése. Egy hatalmas példatár tulajdonképpen a katolikus erkölcsnek minden lényeges kérdését felüleli, gyakorlati példákkal az életből vett, de hát ugye leginkább mégiscsak a példairodalomból ismert eseményeknek a segítségével. 2 kötetben jelent meg, mind a 2 kötet 3 részre tagozódik, minden rész 12 történetet tartalmaz, az összesen 72 történet, ha összeszorúzzuk ezt mind, és minden történethez 3-3 tanulság járul, amik esetleg újabb történetekkel érvelnek a maguk mondandója mellett, vagy ellen esetleg, az is előfordul. Tehát Isten igazából egy óriási szüzséanyag lappang benne. Nagyon alaposan kihasználta a középkori példagyűjteményeket, de elég gazdag hazai világi anyagot is használt, tehát Bonfininek a Magyarok krónikáját például kiaknázza. Zsámboki János appendixét, a magyar nyelvű legendáriumokat. Tehát határozottan egy ilyen enciklopédikus munka megalkotására törekedett. Ami benne van anyag, az részben öreg középkori anyag, aminek az eszmeisége ma már elég nehezen követhető, és meg kell vallanom, hogy erős érzéki hatású ugyan, de eléggé legkevesebb bizarnak mondanám, de elég rémisztő. Hát egy történetet ebből is azért elmondok. Ez Szent Uodalrik püspök csodatétele a grófnéról, tehát egy grófné ártatlanságát csuda által kijelenti. Hát ez az történt, hogy volt egy gróf a Rajna vize mellett, aki, hát most előrevetítem, ott ugye ezt tanulták, hogy ha a történet időrendben bonyolódik, akkor feszültséget kert, hogyha a végső helyzettel ismerkedünk meg először, és a magyarázatot később tudjuk meg hozzá, akkor kíváncsiságot és érdeklődést támaszt a történet. Hát most ez történik itt, mi a végső helyzettel ismerkedünk meg, hogy megjelenik a lakomán a gróf felesége, és nem az asztalnál, hanem a sarokban, és egy hullának a foszló fejjel fityeg a nyakában. Na, ugye, az ember mindjárt kíváncsi lett, hogy ugyan miért. Megtudjuk, hogy a grófnak az a gyanúja támad, hogy ennek a fejnek a birtokosával összeszűrte a levet a grófné, és hát így büntette őt, hogy annak levágta a fejét, és hát ide tűzte neki, hogy hordozza magával. Ám de a püspök csodát tesz, és a fej megszólal, és megmondja, hogy de ártatlanok voltunk mind a ketten, tehát a gróf akkor hát természetesen szánja, bánja, levetett, és hát minden olyan lesz, mint azelőtt volt. Ha olyan lesz. De hát ezt hagyjuk meg, hogy milyen. Na jó, szóval elég bizarr és elég hátborzongató történetek is fordulnak elő ebből a régi középkori örökségből. Felhasználja a magyar szenteknek a legendáit is, vagy a róluk szóló példázatot. Van mindjárt a legelső történetek egyike, egy bűnös, aki nagyon szerette volna a bűnei bocsánatát elérni. Ő a vezeklés gyanánt az egész testét össze-vissza kötöztette láncokkal, és hát az volt ugye a megoldás, hogy addig menjen, ameddig olyan szentet nem talál, akinek a sírjánál a láncai összét fognak töredezni. Tehát elérkezett Magyarországra, először István koporsójánál, töltött el egy éjszakát, és hát ott álmában megjelent István, és azt mondta neki, hogy ne hozzám, hanem a fiamhoz, a szent életű szűz Imréhez menjél. Elment Imréhez, és ott valóban leomlottak róla a láncai, hogy a szüzesség kultusza ismét kapjon egy kis alátámasztást. De nem csak legendáknak a történeteiből emel ki, hanem világi történeteket is, na hát András királynak és Bangbannak a történetét például papírra teszi. És hát akadnak nemzetközi vándortörténetek, vándorszüzsék is a munkában. Emlegettem önöknek a Ripvan Winkle történet típust, amikor is a történet főhőse egy szakrális térben eltölt X időt, és kívül a való világban az sokkal hosszabb idő volt. Ez nála is megtörtént, hogy török fogságban töltött el valaki X időt, és utána egy óra alatt az angyal innen odavittena, de az alatt az idő alatt a mennyasszonya olyan öreg lett, hogy a hamut is mamunak mondja. A másik ilyen elterjedt történetről még nem esett szó, az a Weinsbergi asszonyok története, mindazáltal a történet maga nálunk az okos katica történetek között szintúgy jelen van. Az eredeti azonban Weinsberghez fűződik, és itt is még az fordul elő, Weinsberg ostrománál, én nem tudom, Konrád-e ostromolta-e, vagy kicsoda, és higgyék el, mindegy is, azt a kegyet adta a védőknek, hogy az asszonyok kimehetnek, és ami legkedvesebbjük van, amit a hátukon elvisznek, azt elvihetik. És erre a Weinsbergi asszonyok mind a férjüket, fiúkat, apjukat, kit hátukra vették és kivitték a várból, mert nekik az volt a legkedvesebb. Okos Katica? Na, mit vitt ki Mátyástól? Mikor azt mondta neki Mátyás, hogy slussz, helyettem tettél igazságot, most menj haza apádhoz, azt az egyet megengedem neked, hogy ami a legkedvesebb neked, azt elvihesd innen. Na, nem mondják, hogy nem olvasták Okos Katicát. Hát természetesen magát Mátyást vitte ki, mert nek számára az volt a legkedvesebb. Na jó, hát ez a Weinsbergi asszonyok történetének a kései megfogalmazása, de innen ered, innen ered. Nos, oké. Ugyanakkor Taksonyi éppen úgy, mint ahogy beszéltük az előbbiekben is, nagyon fontos közvetítő szerepet tölt be. Részben a szép irodalomhoz közvetített szüzséket, egyik története, az Iréné történet, az Kisfaludi Károly tragédiájának, az Irénének szolgált alapul. Egy története a vasárnapot beszennyező táncolókról, arany ünneprontók balladájának az alapja. Föleleveníti, vagy újra megfogalmazza azt a kézről kézre már régóta vándorló történetet, hogy Szigetvárnál, vagy akárhol egy nő annyira szerette a férjét, hogy az ostromlók között ő maga férfi ruhába bújt, és a férje mellett harcolt, míg el nem esett. Önáll a Szigetvárnál történik a dolog, ez a történet, a következő órán majd látni fogják, az anekdoták közé is bejut, előbb vagy utóbb az egri történetek közé kerül, Gárdonyi már mint egri történettel találkozik vele, és használja fel a maga egri csillagokjához, ahol önök nem is vették észre, hogy egy ősöreg 500 éves epikus motívumot használ föl Gárdonyi, amikor Cecei Éva az elesett, azt hiszem Kristófnak hívták azt a kis apródot, aki akkor elesett, annak a ruháját magára vette, és ebben a páncélban ment ki a várfalra a Gergely mellé, tudják, ott találkozott Jumurdzsákkal, és megsebesült. Na ennyi, hogy ők nem halnak meg, az eredeti történetben ők is meghalnának. Na summa summarum, ezt mondom önöknek, hogy hihetetlen mélyen befolyásolják ezek a történetek az irodalmunkat, csak nem szokták tudni, hogy ezek milyen erős hálót rajzolnak ki a mi epikus irodalmunkban. A másik szál, itt éppen úgy, mint ahogy az előbb Hallernál megbeszéltük, a folklór felé vezet. Számos boszorkány históriát ír meg ő is, mint ahogy már Marosvásárhelyi imádta a boszorkány históriákat. Noha dogmatikai tartalmat alig-alig tudott nekik adni, de hát nagyon szerette. Ami az érdekessége az ő boszorkány históriájának, hogy ezek már eléggé jól megszerkesztett novellisztikus elbeszélések, egyet elmondok. Tulajdonképpen eléggé egyformák ezek a történetek. Hát ugye valaki varázsol, nem szabad megbántani a boszorkányt, mert szemmel ver, vagy mit tudom én, ilyen történetek vannak benne. De ha átváltozott korában sikerült megsérteni őt, megvágni mondjuk, akkor az az emberen is látszani fog, és akkor meg lehet fogni. De én egy gyönyörűen novellává szerkesztett történetet mondanék el most, mégpedig azt, hogy akasztófán kell annak meghalni, aki arra való. Ez a kölni érsekségben történt, ahol egy ilyen tolvaj nagyon szerette volna az életét biztonságban tudni, és hát addig járt varázslókhoz, míg végül azt a tanácsot kapta, hogy menjen egy frissen felakasztott tolvajnak az akasztófájához éjszaka, mit tudom én, mit mondjon, nem érdekes, és akkor meg fogja hallani a felakasztott embertől a tanácsot, hogy mit tegyen. Azt kell mondania neki, hogy hallod-e te fekete és száraz barátom, szállj le az akasztófáról, mert az engem illet. A halott ember azt válaszolja neki, nem erre az akasztófára való vagy te, hanem a hírszaugaira. Na, hát akkor most már tudjuk, hogy bárhol máshol üzheti a mesterséget, csak hírszaugába nem szabad elmennie, és hát ő bátran és boldogan lop egész életében, de hát a szamár is akkor megy a jégre, amikor legjobban van a dolga, előbb vagy utóbb egy nagyon nagy vásárt hal hírszaugában, és hát csak elmegy oda, és hát csak nem tudja megtartóztatni a kezét, csak lop, és tényleg fölakasztják hírszaugában. Na, summa summarum, ez egy nagyon jól szerkesztett történet, megszólaló hullával, ahogy kell a borzongáshoz. Tehát a történeteinek ez az egyik irodalmi erénye, hogy a novella szerkezetet már nagyon jól tudják csinálni. Sokszor lélektani motivációt ad a történéshez, a szerkezethöz, például bűntől a bűnhődésig. A boszorkány történetekben nagyon sokszor a bűntől a bűnhődésig vezet el a történet. Vagy a történetek egy részében az igaztalan vádtól az igazság kiderültéig, mint ahogy Ódalrik püspöknek a történetében, meg a grófné történetében hallották. Vagy jóslattól a jóslolt események bekövetkeztéig, a szokott módszer szerint ugye az illető kapálódzik a sors ellen, megpróbálja kikerülni, de nem teheti. Ez Szent Julianus történetében például ilyennel találkozunk, aki azt a jóslatot hallotta, Temesvári Pelbáktól származik egyébként a történet, hogy a szüleit meg fogja ölni. És úgy megijedt, hogy elbújkudokolt, hogy ne is legyen köze a szüleihez, de természetesen hát ő sem tudja elkerülni a sorsát, hogy előbb-utóbb akaratlanul mégiscsak megöli a szüleit, és vezeklésül révészként szolgálta le a hátralevő életét, ezért nevezték aztán vendéglátó Juliánusnak. Na, summa summarum, az az álláspont, ami az ő műveiből, történeteiből sugárzik, az kompromisszumos. Enged utat a földi céloknak, csak ne mondjanak ellent nyíltan az egyházi eszménynek, a vallásos eszménynek. De olykor felettébb földi tanácsokat ad, talán nem a történetben magában, hanem az értelmezésében. Például van egy öreg története, a történet az középkori eredetű, a szüleit keserítő fiúról. A szülők megcsinálták azt az ostobaságot, amit ugye már Lír király is megcsinált, hogy még életében átadták a vagyonukat a fiúknak, aki hát eleinte becsülte és kimélte őket, aztán egyre lejjebb-lejjebb távolabb költöztette, végül már enni sem adott nekik. És egy ízben, amikor libát süttetett a fiú, akkor az anyja azt mondta az apának, hogy hát én, mint a féle asszonyember, csak el vagyok kaja nélkül, de te, férfi vagy, menj föl a házba, mint egy véletlenül, és hát akkor csak megkínálnak már akkor téged a libával, ha már ott vagy. De nem, amikor a fia meglátta az udvaron át, hogy jön az apja, kivitette gyorsan a libát a kamrába. Hát az apa ugye visszament, miután nem kapott semmit, a fiú pedig elrendelte, hogy hozzák vissza a libát. Ám de a kamrában egy szörnyű nagy varasbéka rátapadt a libára. És hát mindenki rettegett attól a varasbékától, hát mondták a fiúnak, hogy szedje le, ő, ha akarja, mert ők ugyan nem. De a varasbékát nem lehetett leszedni. Hozott egy botot a fiú, és addig piszkálta a varasbékát, ameddig a varasbéka leugrott a libáról, fölugrott az ő arcára. Na, onnan aztán semmilyen módon nem tudták eltávolítani, így aztán a fiú a szokott európai recept szerint kezdte járni a vezeklőhelyeket, a szenteknek a sírját, meg mit tudom, ameddig végül aztán megkapta a feloldozást, és jön ugye a tanács arra, hogy szüleiteket megbecsüljétek, stb. Az értelmezés nem elégszik meg ezzel az eszmei tanáccsal, ami a fiúknak szól, hogy becsüljétek meg a szülőket, hanem a szülőknek ad tanácsot, hogy ugyanakkor ti meg ne legyetek olyan, bocsánat, mamlaszok. A történet szerint egy polgárember, nevezetesen Konkia János, de ez mindegy, hát szintén megtette ezt, hogy a lányai között szétosztotta a vagyonát, és már kezdett felettébb rosszul élni. Ám de ő nem szolgáltatta ki magát a sorsnak, hanem kért kölcsön 100 aranyat az egyik barátjától, és azt kérte, hogy egy hétvégére csak, bevonult vele a szobájába, és nagy csörgéssel, zörgéssel ide-oda rakosgatta az asztalán, és fölstószolta, szétbontotta, és végül visszarakta a dobozba, másnap aztán visszavitte, de kimenet azt mondta a lányainak, hogy hát lányok, nekem van még egy kis dugi pénzem, annak fogom azt adni az életem végén, aki engem jobban ellát. Hát onnantól kezdve már neki gondja nem volt, mert még a széket is megfújták, ahová leült, és mikor valóban meghalt és felnyitották a ládáját, akkor egy botot találtak a ládájában, valamint egy levelet, a következőképpen. Én, Konkia János, hagyom testamentomban, hogy valamely atya vagy anya fiainak vagy leányainak halála előtt minden jószágát kezekben bocsátja, ezzel a füstéllyel jól megverettessék. Tehát feletté világi tanácsot ad a szülőknek is, és ez a tanács voltaképpen az alakoskodás tanácsa, hogy önmagukat hogyan védjék meg. Az elbeszélése gördülékeny, a szókincse nagyon gazdag, tehát valójában egy nagyon fontos, teljesen világi olvasmánnyá váló történetgyűjteményt kapott az olvasó közönség. Hát Bodh Péterre felettébb kevés idő jutott, de azért gyorsan elmondom a lényeget róla is. Ő tudnélik ugye annak az fejlődési iránynak a képviselője, ahol az eredeti rövid történetek egyre elbeszélőbb, epikusabb jellegűek lesznek. Maga Bodh Péter tudós protestáns prédikátor, Bethlen Katának volt a prédikátora egyébként, az egész életműve vagy 200 nyomtatott mű, vagy 200 kéziratban maradt mű, csupa tudományos munka, történeti emlékek, lexikon, nyelvtudomány, irodalomtudomány, régészet, minden előfordul benne. Teljesen társtalanul egy szépírói munka is akad a művei vagy fordításai között, ez pedig a Szent Hilárius című munka 1760-ban. A Hilárius szó az önmagában derűset jelent, egyébként hát ugye Szent Hiláriusnak a nevére megy vissza, de önmagában a mulatságos tartalmú könyveknek jelzésére szolgált. A történetet, a munkát magát egy német forrásból veszi, egy Ebersbachi prédikátor már 1600-ban kiadta ezt, tehát ez se egy friss világirodalmi munka igazából, noha ő egy későbbi lenyomtatását a műnek használta. Tehát ez is voltaképpen egy kicsit elavult. De ő egy kicsit föl polírozza, amennyiben az eredeti munkát magyar anyaggal bővíti, Toldi Miklós, Mátyás király történetek kerülnek bele, sőt szájhagyományból népies szólások, közmondások, találós mesék. Formája szerint KT formájú, tehát egy kérdést tesz föl, amire gyakorlatilag nem lehet felelni, mert nem is az a célja, hanem alkalmat ad rá, hogy elmondja a történetet magát. Mit tudom én? Mit csináltak a szolgálók a kakassal? Hát ezt ember nem találhatja ki, ez csak a cím, ez nem igazi kérdés. Utálták a szolgálók a kakast, mert a gazdaszonyú kakasszókor keltette föl őket. Így aztán kitekerték a kakasnak a nyakát, abban reménykedve, hogy holnaptól kezdve tovább alhatnak. De rosszabbul jártak, mert így még az eredeti kakasszó előtt fölkeltette őket a gazdaszonyuk, mert nem volt mihez igazodnia. Ennyi a történet, utána jön először egy latin szentencia, aztán ugyanaz magyar, verses, vagy legalábbis ritmikus formában lefordítva, egy nyavaját, aki kerül, gyakran osztán sokba merül. Tehát nagyon szórakoztató ezzel a formával, eleven szólásokban, gazdag nyelv, sokszor verses alakú szentenciákkal. Csinál egy sok gonoszt velük, ha időt oszt. Aki mást elárul, veszély ahhoz járul. Jobb száznál egy óra, dolgot fordul jóra, stb. Jól lehet, a belőle leszűrhető világnézet elég konzervatív, ami a történetben megfogalmazódik. Ennek ellenére szórakoztató, derűs, és néhány története ennek is folklorizálódott. Hát, kollégák, ez egy kicsit sietős volt itt a végén, de legalább képet kaptak róla. A következő alkalommal az egyéb 18. században terjedő kis epikai műfajokról lesz szó. Addig is mindnyájuknak sok jót.
Elhangzott Rádióegyetem. Mesétől a regényig. Sárdi Margit, a katolikus példairodalom. Az ELTE BTK-n 2011. november 24-én elhangzott előadás felvétele. Hangmérnök Kenyeres Balázs volt.